Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Lehet, hogy ilyen gyorsan sikerült egy podcast hallgatót elveszteni, leépíteni. Ebben Mário segített nekem, ő ugye minden nap. Ezen a héten intenzívebben, mint eddig, biztos, hogy itt van. Minden podcastot ezen a héten külön neki állítom össze, és a tegnap jött a visszajelzés, hogy azért egy ilyen erős kifejezés, ez valójában passzol egy podcasthoz, hogy azzal az a cím is, és azt teszem bele, hogy bullshit. Hát nem. Ez nem kemény, ez messze, nem is tudja a kifejezés azt az érzést megközelíteni, ami bennem van. Egy ilyen embert ilyen gyorsan elveszteni, és a nap végén sem rólam, sem hallgatóról, sem senkiről nincs szó, a lényeg a családja. A fantasztikus felesége és a három gyermek, nekik az érzésük a döntő. Tehát, akinek ez nem tetszik, semmi probléma, törölni lehet a podcastot, és nem kell hallgatni. A tegnapi nap pont ehhez, és ez az idézet, amit beépítettem, hogy there is no time for bullshit. Ez Márjaval mindig azért volt egy olyan téma, amikor különböző projektekről, vagy emberekről beszélgettünk, akiket ő ugye coachingba is kísért, és ott láttuk, hogy milyen nonsense témákon akadnak fejbe el, akkor jött ez a kijelentés, és akkor tudtuk, hogy mit kell csináljunk, hogy ketyegünk tovább, milyen irányba megyünk. A tegnap a tőkepiacon, a tőzsdéken megjelent megint egy név, és ez egy pár embernek, aki már hosszabb ideje hallgatja a podcastokat, lehet, hogy olyan, mint egy déjà vu. Roaring Kitty, aki látta azt a filmet, hogy A Dumb Money, ami egy valós sztorinak a leforgatása, a GameStop részvényeknek a szárnyalása. Ez a tegnap olyan volt, mint egy déjà vu érzés 2021-ből visszarántva sztorikat. A meme részvények elkezdtek szárnyalni. A GameStop részvény a tegnap részben plusz 100%-kal emelkedett. Semmi hír nem jött a vállalattól. Csak egy tweetet hozott nyilvánosságra, egy rajzot elsősorban Warren Keaton, ahol egy ember ül egy széken, hátradőlve, és kvázi távolról nézi a dolgokat, de a rajznak a második része azt mutatja, hogy előre dőlt, és kvázi aláírva az az idézet, hogy na ja, ezt azért most pontosabban, figyelmesebben megnézem. Roaring Kitty is back, YOLO is back, és a tegnap erre fel bármilyen hír nélkül elkezdtek szárnyalni a meme haldokló részvények, AMC, Tupperware, GameStop, tehát minden, ami így valami penny stock, vagy ilyen pincébe kúszomászó szinten van, az ugrott hírek nélkül felfele. És érdemes újra, amikor ilyesmi van, akkor az esőre azt javaslom, hogy ezt a filmet megnézni, ami 2021-ben ugye a GameStop körül, AMC körül történt. És sajnos, hogyha ez nem lenne vicces, akkor elég komoly lenne, ami történik, mert ha Jay Powell azt keresné, hogy mi lehet a magyarázat arra, hogy ne csökkentse a kamatot, tehát ne lazítsa a pénzügyi kondíciókat, akkor pont a meme részvényeknek a felébredése és az aktuális szárnyalása lenne egy magyarázat arra, hogy nem kell csökkenteni a kamatokat, mert a piacban van elég likviditás ami pillanatnyilag akár nonsens lépésekre is lehetőséget ad a piacnak. Ma és hónap pont ezzel foglalkozik a piac, és ezt nézi meg, hogy a fogyasztók bizalma milyen, és az infláció számok milyenek, mert a múlt héten pénteken például olyan számok, amik kijöttek, és azt mutatják, hogy a fogyasztóknak milyen a bizalmuk a jövőre nézve, ezt a Michigani Egyetem állandóan méri, és ez a szám pénteken minden kategóriába, tehát minden fizetés bevételi kategóriába gyengébb volt, minden társadalmi réteget nézve gyengébb volt, képzettségi rétegeket nézve gyengébb volt, életkorokat figyelve gyengébb volt, tehát minden kategóriába a fogyasztók bizalma a jövőre nézve gyengébb, amit már lehetett ugye azon látni, hogy egy pár vállalatnál, amelyik nagyon közel van a fogyasztóhoz, a számok elég erősen ugye visszacsökkentek, Starbucks, McDonald's volt, most ezen a héten Home Depot fog jelenteni, ami ugye közelebb már nem is tud lenni a fogyasztóhoz, és innen fogjuk látni, hogy milyenek a számok. Még a hitelkártyáknál is visszaestek a forgalmak, ami alapjában elég jó, mert hogyha megnézzük, akkor ugye a hitelkártyákon finanszírozott fogyasztás az elég drága, plusz 22%-os kamattal, dollár szinten. Ennek a kamatos kamathatása már halálos, nagyon hamar egy dollárból kettő lesz, hogyha ezt valaki nem fizeti gyorsan vissza. És egy szám ezzel az eladósodási szinten kapcsolatosan, ami ugye nyilvánosságra került, és nem olyan pozitív jel, az azt mutatja, hogy az aktuális fiatal generáció összehasonlítva azokkal, akik 30-40 évvel ezelőtt, mint fiatal generáció indultak az életbe, sokkal erősebben el van adósodva, mert nekik már normálisabb hitelekkel, adósságokkal dolgozni, a hitelkártyatartozások sokkal magasabbak az aktuális fiatal generációnál, az autóhitel aránya sokkal magasabb, de szinte normális. Évtizedekkel ezelőtt autókat még szinte csak készpénzből vettek az emberek, az, hogy leasing vagy hitel lett volna, ez nem volt annyira normális, ez a mai fiataloknál már sokkal erősebb. Plusz az ingatlan, a házak finanszírozása, az ingatlanokra felvett hiteleknek az aránya is sokkal magasabb, tehát a számokra nézve is gyengébb, darabszámra nézve gyengébb generáció, mert ugye kevesebben vannak a demográfia változás oldaláról is, ezek sokkal erősebben el vannak adósodva, mint eddigi generációk. Tehát ez egy olyan szám, amit figyelnek egy páran, a piac aktuálisan nem, a piacra visszatért most YOLO, és ha ez rövid ideig tart, az nem baj, hogyha túl hosszú ideig tart, akkor ez persze, hogy megint kritikus tud lenni. Ha a gazdaságból jövő számok olyanok, hogy ezek negatívak, ez jó, mert ez azt jelenti, hogy akkor az inflációra a nyomás felfele nem olyan erős, ez megadja a lehetőséget a Fednek a kamatcsökkentésre, és ha csökkentik a kamatot, akkor ez első lépésben a vállalatoknak pozitív és segít. Persze, hogyha ez hosszabb ideig tart, akkor ez az egész aranyfürt szenárió megbotlik, mert ugye ez pillanatnyilag arra épül fel, hogy az infláció csökken, a munkanélküliség csak enyhén emelkedik, de elég stabilak maradnak a vállalatoknak a marzsai, akkor is, hogyha a forgalom csökken, a marzsok, amíg magasan maradnak, az elég a tőzsdének, és kamatot is tud csökkenteni a Fed, tehát ez egy ilyen szuper ideális környezet, ami még a világ nem tud tartani, és meg is van ezért az érzése sok embernek, aki így nem mélyekbe, de így egy kicsit figyeli, hogy a piacok hogy alakulnak, annak az az érzése, hogy az első negyed év az elég gyenge volt 2024-ben, de hogyha a részletes számokat megnézzük, akkor az látható, hogy 95%-a a vállalatoknak már jelentette az első negyedéves számokat, és ebből 78% jobb számokat jelentett, mint amit a piac elvárt. Tehát alapjában megvan az érzés nincs alátámasztva a számokkal, ami megvan, habár ugye az elvárások azok nagyon alacsonyak voltak. És egy másik szám ezzel kapcsolatosan, ami a tegnap a Morgan Stanley-től jött ki, hogy ha az indexeket nézzük, akkor az indexek nem mutatják meg a valós állapotát a gazdaságnak. Az indexek azok főleg ugye az ETF-ekkel kapcsolatban lényegesek, mert az ETF-ek indexekre vannak általában ráépítve, és az egyik legfontosabb index, amelyik a leggyakrabban van leképezve a pénzügyi termékeknél, az a Standard & Poor's 500. Nos, hogyha megnézzük a Standard & Poor's 500-at, tehát az 500 legnagyobb vállalatot az első negyed év után, akkor átlagban 5,4%-os volt a növekedése az S&P 500-nak. Ami nem rossz, ha ezt évre nézzük, akkor ez több mint 20% lenne. Tehát ebből a szempontból is az 5,4 az jó. De hogyha csak egy vállalatot veszünk ki az 5000, a Standard & Poor's 500-ból, a Bristol-Myers annyira rossz volt a száma, hogy ez lehúzta az eredményeket, mert nélküle 8,3%-os lenne a nyeresége, a növekedése a Standard & Poor's Indexnek az első negyed évben. Hogyha hármat veszünk ki, Bristol-Myers, mellette még Gilead Sciences és Pfizer is, akkor 9,7% lenne az első negyed évnek a növekedése. Tehát ez azt mutatja, hogy csak egy indexet venni, főleg olyan időkben, amikor a gazdaságnak szelektívan kell nézni a vállalatait, és nem csak ömlesztve, hogy minden benne legyen, itt ilyen időszakokban az aktív vagyonkezelőknek a szerepe, akik pontosabban belenéznek, és egy pár vállalatot ki is tudnak hagyni a portfólióból, vagy egy párat túlsúlyozni tudnak, vagy erősebben belevenni. Ez ilyen időszakokban sokkal erősebb, mint a passzív összeállított kosarak. Egy páran azt is jelzik vissza, hogy ja, de rengeteg figyelmeztetés van, hogy a számok nem lesznek olyan jók. Ez is csak egy érzés, mert a tényeket, ha megnézzük, ebből a 95% jelentésből pillanatnyilag nem volt jóval több, százalékos arányban nézve, jóval több figyelmeztetés a számokra nézve, mint eddig, tehát ez teljesen normális, átlagos. A kérdés persze az lesz, hogy mennyire sikerül a vállalatoknak az elvárásokat nem csak teljesíteni, hanem túl teljesíteni. Mert ezt többször ugye megbeszéltük, hogy a tőzsde az elvárásokat azt már az árfolyamokba beépíti. Tehát, hogyha olyan számok jönnek a második, harmadik negyed évbe, amit a piac elvár, akkor ez már benne van az árfolyamokban, nincs nagy árfolyam mozgás. Ha nem tudnak teljesíteni, akkor inkább megvan a meglepetés lefele, és hogyha túl teljesítenek, csak akkor van meg a lehetőség arra, hogy árfolyamok újra emelkedjenek, és ez a túlteljesítés kellene. Na most, hogyha megnézzük, hogy milyen elvárások vannak például a második negyed évre a piacokban benne, és mire számítanak a piac szereplők, mi van az árfolyamokban benne, akkor pillanatnyilag a Standard & Poor's Indexnél 9,6% a második negyed évnek az elvárása. A második negyed évre nézve, ez az, amelyikben benne vagyunk, az elvárás. Csak gondoljunk bele, a három vállalat nélkül a Standard & Poor's Index az első negyedében 9,7-et ért volna el, átlagban 5,4, ehhez képest most a második negyedévre 9,6 az elvárás. Az egész évre nézve 11% növekedés az elvárás 24-re, ebből, ha az első negyedévet nézzük, 5,4 volt. Ha marad a 11, akkor azt jelenti, hogy valami még fog történni a következő negyedévekben, mert ha nem, az éves elvárás az 20% fölött kellene legyen. Tehát ebből látjuk azt, hogy pillanatnyilag, és ez egy jó jel, két héttel ezelőtt olyan befektető, olyan ügyfél hívott fel, hogy nem kellene valamit csinálni, aki alapjában nagyon konzervatív, és az ideg rendszere nem nagyon bírja az ingadozásokat, de hívott, hogy akkor. És most tegnap Warren Keating megjelenik, és ez mutatja azt, hogy főleg a privát szektor, a Reddit board körüli mozgások, azok újra nagyon felébredtek és aktívak. Ezek sajnos mind olyan jelek, ami inkább azt erősíti, hogy Jay Powell-nak jobb standby és még várni a kamatok csökkentésével, mert túl nagy a likviditás tovább is a piacokban. ami most ettől a héttől újra, mint téma kirakatba fog kerülni, mert elindultak ugye azok a konferenciák, amiket már előre jeleztünk, és, vagy jeleztek, erről mi is itt beszéltünk, de most elindultak. Tegnap OpenAI konferencia volt. Itt Google egy kicsit megjegyzett, hogy esetleg OpenAI valami új KI lépést vagy eszközt fog bemutatni, ami Google-nek rontaná a ma kezdő konferenciáját, az I.O. fejlesztők konferenciáját indítja ma Google el, és ott arra számít a szakmai világ, hogy Google új eszközöket fog bemutatni, ami összecsatolható a kereső rendszerekkel mesterséges intelligencia alkalmazás oldaláról. Ami a tegnap megerősödött, az az volt, hogy Apple OpenAI-jal szorosabban kezdi az együttműködést, hogy az iPhone-okra, tehát a smartphone-okra szinte minden gyártó most a mesterséges intelligenciát teszi rá, és erre külön új chippeket fejlesztenek. A chippek kategóriájában megszólalt SoftBank is ARM-mal, közösen ARM ugye egy konkurenciája NVIDIA-nak. Kíváncsi vagyok erre, mikor fog újra a lapát eladója NVIDIA-nak, tehát soha többet. Szó szerint fordítva így most a magyarra, ugye NVIDIA. Tehát, hogy mikor fog a színpadra lépni, és mindenkinek megint eladni, hogy mennyire fantasztikus a KI világ, és mi mind KI aranybányákon, vagy mesterséges intelligencia aranybányákon ülünk. Ja, igen, ez a kérdés is itt, ez most jött eszembe, mert így mondtam, hogy miért beszélek állandóan KI-ról, mert amerikai, tehát angolul az AI, a lerövidítése, és magyarul MI, és hát a KI az a német, tehát itt mivel a nyelvek között mozgok, ezért ezek a lerövidítések így beszivárognak, de remélem, hogy aki most már többször hallgatja a podcastot, az érti, hogy mit akarok. Tehát újra vissza, a mesterséges intelligencia chippeket szeretnének gyártani, ARM és Software közösen, ezt bejelentették, SoftBank, hogy egy ők is egy KI chippet gyártanak, mert ugye egy páran rájönnek arra, hogy NVIDIA milyen szintre emelte az árakat, és mennyit keres, mert elég speciálisan állítja elő ugye a mesterséges intelligencia chipeket, és aki csak lehet, az mindenki most azon gondolkozik, hogy oké, akkor ezt a struktúrát mi is felépítjük, mert hogyha annyi pénz van körforgásba, akkor lehet, hogy saját magunknak érdemes lenne saját chipeket gyártani. NVIDIA azért is érdekes, mert arra figyel a világ, hogy halám Kínával kapcsolatosan mi lesz a jel. A kínai kormány felszólította főleg a technológiai vállalatokat, hogy kevesebb, még jóval kevesebb NVIDIA chippeket vásároljanak, és amerikai chippeket építsenek be a rendszereikbe, hanem próbálják meg saját fejlesztésekből saját chippeket. És ez a feszültség Amerika és Kína között azért érdekesen tovább fog menni, mert a napokban Joe Biden fogja nagy valószínűséggel bejelenteni azt, hogy az elektromos autókra Amerika az eddigi 30% büntetési adóra rá fog tenni 100%-ot, tehát ezt megemeli 30-100%-ra. Itt a kérdés az lesz, hogy erre Kína hogy fog reagálni. És ez a büntető adó, ez Európát is foglalkoztatja, mert ugye BYD is bejelentette, hogy 2030-ig a legerősebb elektromos autó pozíciót szeretné Európába, és ezért megtesz mindent. Az Európai Unión is azzal, hogy megadózni fogja plusz adóval az elektromos autókat, már ezzel foglalkozik, olyan körülbelül 50% plusz adó van pillanatnyilag így a függöny mögött. Ez persze, hogy egy pár országnak nem fog tetszeni, aki pillanatnyilag elég intenzíven lefeküdt Kínával, hogy megadja a lehetőséget neki itt direkt Európába elektromos autókat előállítani, hogy ne is kelljen ide szállítani, hogy ez nekik nem tetszik, ez érthető, de az aktuális európai nagyon erős autóipar megtesz mindent azért is, hogy védje valamilyen formában a politikával együtt a piacát. Tehát ez a téma biztos, hogy foglalkoztatni fog, és ezzel még fogunk beszélgetni, hogy főleg erre Kína majd hogy reagál, amikor ezek megindulnak, hogy esetleg a francia sajtot, vagy az olasz borokat, vagy bármi más, Louis Vuittonnak a termékeit esetleg Kínába majd fordítva pluszba megadózzák, who knows? De ez a téma biztos, hogy tovább foglalkoztatni fog. Ezzel ma is, mint mindig, kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Apropó, még a végén a hónap diványbeszélgetés is lesz, tehát akinek kedve van direkt hónap délután, azt hiszem, hogy 3:30 a diványbeszélgetés felvétele közbe is, Zoomon keresztül ott lenni, az nyugodtan jelentkezzen itt valahol a podcast alatt megvan a lehetőség erre feliratkozni, és akkor ott lehet lenni, akinek erre nincs ideje vagy lehetősége, hát akkor majd megkapja azt a videót, ami egy pár nap múlva a YouTube csatornán élesbe állítva lesz.